Újabb termelési csúcsot döntöttek az ipari méretű naperőművek. Ukrajna várhatóan nem hosszabbítja meg az Oroszországgal kötött földgáz tranzit szerződését. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Folyamatosan múlják felül korábbi termelési csúcsaikat az ipari méretű naperőművek. Augusztus 23-án például 3242 megawattig futott fel az 50 kW feletti napelemes rendszerek összes termelése, közölte az Energiaügyi Minisztérium. A múlt hónapban az ipari erőművek beépített összteljesítménye 3688 megawatt, a háztartási méretű egységeké majdnem 6800 megawatt volt. A trendekről és a termelési csúcsokról Balog Rihárdot, a Mavir Magyar Villamosenergiaipari Átviteli Rendszerirányító ZRT rendszerirányítási és piacműködtetési igazgatóját hallják.
Az előző években is már azt tapasztaltuk, hogy gyakorlatilag a fotovoltaikus kapacitás folyamatosan bővül, ez folytatódott ez a tendencia az idei évben is. Lényegében ugye, ami tetten érhető az, hogy most már állandónak mondható, hogy a tavasztól őszig tartó időszakban, a nappali órákban döntően exportálunk, köszönhetően a megnövekedett fotovoltaikus termelésnek is. Ez, ami ugye elsődlegesen látszik, ez azért azt gondolom, hogy talán így akár külső szemmel is megfigyelhető, illetve hát nyilván ez kihatással van bizonyos tekintetben a piaci kereslet kínálatra is, árakra is, hiszen napközbeni órákban nagyobb mértékben állnak rendelkezésre források, míg az esti órákban értelemszerűen ezek az időjárás függő, és ugye különösen itt a naperőművek már nem termelnek, tehát ott csak hagyományos kapacitások ennek szóba.
Hogy látják a háztartási méretű naperőművek száma és beépített teljesítménye nőtt jobban, vagy az ipari méretű?
Hát ha tendenciáját nézzük, akkor az ipari méretű az nagyobb mértékben növekedett, de folyamatosan nő továbbra is a háztartási méretű kapacitás is, tehát ott sincs megállás, csak ott a növekedés az mondjuk az, hogy közel ilyen lineáris, tehát egyenletesebb, az iparinál azért még mindig egyfajta intenzívebb felfutás tapasztalható.
Mekkora most egyik, illetve másik, illetve összesen a beépített kapacitás?
Nagyságrendileg a háztartási méretű kapacitás az 2500 megawatt, az ipari, az, amíg kitermel a hálózatra, vagy kitáplál a hálózatra, az 3700 megawatt körüli, és van még egy durván 500 megányi, szintén ipari kategóriába eső, ami saját célú ellátásra termel, tehát összességében ez az ipari szegmens az gyakorlatilag egy olyan 4200 megawattot elérő.
Milyen sűrűn dőlnek meg a csúcsok, a termelési csúcsok? Szinte hetente, de előfordul, hogy naponta kerülnek ki olyan hírek, olyan információk, hogy megdőlt az előző havi, az éves, vagy akár az abszolút csúcs is. Szóval mi mondható el 2024 tavaszáról, nyaráról?
Abból a szempontból nem meglepetés, hogy miután folyamatosan növekszik ez a szegmens, tehát az összes beépített naperőmű kapacitás, így potenciálisan gyakorlatilag bármikor benne van az, hogy éppen egy aktuális rekord megdől. Ez várhatóan azért addig tartani is fog, amíg ez a kapacitás bővülés tart. És ugye itt ebben az időszakban azért egyedül a hőmérséklet tudná valamelyest limitálni a kiadható maximális teljesítményt, de azért lehet azt mondani, hogy tavasztól őszig, amikor egy szép egész országot érintő napsütéses nap van, akkor potenciálisan mindig benne van, hogy az aktuális, éppen aktuális történelmi rekord megdől. Ez folytatódott idén is, és várhatóan egyébként a következő egy-két évben is még fogjuk ezt tapasztalni.
Milyen sűrűn dőlnek meg a rekordok? Szinte akkor naponta, kivéve akkor, hogyha felhős az ég?
Naponta azért talán nem, mert bár ugye itt elsősorban akkor jelentkezik ilyen, amikor tényleg az egész országot érintően, és mondjuk a naptermelésnek a csúcsidőszakában van egy felhőtlen idő, azt gondolom, hogy egy hónapon belül akár többször is megdől, mert az tényleg ideális körülmények kellenek, hogy ezzel eljön ez a helyzet.
Az ideális körülményhez talán az is hozzátartozik, vagy hozzátartozna, hogy ne legyen 40 fok, sőt egy besugárzott szürke, sötét felületen akár 70-80 fok. Szóval a hőmérséklet hogy befolyásolja a naperőművek teljesítményét, illetve a termelt áram mennyiségét?
Mindenképp befolyásolja, tehát ezt ugye az előrejelzésekben is akár láthatjuk meg, amikor a tényadatokat vizsgáljuk. Erre konkrét összefüggést nem tudnék így mondani, mint ahogy a rendszerterhelés szoktuk azt mondani, hogy 30 fok fölött 100 megawattokkal növekszik. Ilyen konkrét értékkel most nem tudok szolgálni, de egyértelműen látszik, hogy egy bizonyos hőmérséklet fölött, mondjuk ez valahol talán itt is a 30 fok körüli érték, azért valamelyest a csúcs értéke letörik, vagy alacsonyabb annál, mint mondjuk egy szintén napsütéses, de tavaszi napon. De összességében viszont, ha azt nézzük, hogy a nyári időszakban a napsütéses órák száma nagyobb, azért a termelt energia értéke, egy napi termelt energia értéke az értelemszerűen lehet több ebben az időszakban. Tehát a hatás azért kettős, csúcsértékben is jelentkezik valamelyes, de ugyanakkor meg a napsütéses órák száma nagyobb és több az összes megtermelt energia.
Egy átlagos nyári napon hogy néz ki a naperőmű viterben, és mikor lép be jelentősen már ez a termelési mód, és meddig tart?
Lehet azt mondani, hogy egy nyári napon, mondjuk itt egy július időszakot véve, akár már 8-9 órától olyan mértékű a naperőmű termelés, hogy ez export szállítást eredményez, és ez az időszak durván ilyen 16-17 óráig is ki tud tartani. De egyébként ilyenkor nagyon gyors a felfutása, tehát összességében a maga a termelés felfutása az valahol fél hét körül megkezdődik, és akár, nem tudom, este 7-8 óráig tart, most ugye függően attól, mikor van a napnyugta, szóval elég nagy az az időszak, amikor már szignifikáns mennyiségben is megjelenik a naperőmű termelés.
Milyen kihívásokat eredményez, vagy milyen kihívásokat hoz ez a helyzet?
Ha rendszer szinten nézzük, tehát az átviteli rendszerenyhajtó TSO szemszögéből, akkor ugye elsősorban a szabályozási rendszer kiegyensúlyozási szempontjából okozhat kihívásokat, amennyiben egyébként ezt nem megfelelően tervezik az ezt értékesítők, vagy hát nem megfelelően kerül ez menetrendezésre. Az utóbbi időszakban azért azt tapasztaltuk, hogy jelentősen javult a menetrendezési pontosság, ezáltal valamelyest százalékosan talán javult a kiegyenlítetlenség, vagy amit ki kell szabályoznunk, de miután az összkapacitás nő, nyilván ettől még tud olyan helyzeteket eredményezni, amikor jelentős mértékű szabályozási igény keletkezik. Ez az egyik ága, a másik ága pedig az, ami lokálisan, ott értelemszerűen azért igényel az elosztói oldalon is beavatkozásokat adott esetben, hogyha túl nagy mértékű a naperőmű betáplálás, és egyébként ezzel egy időben nem magas a fogyasztás. Ez mondjuk különösen ilyen hétköznap-napközben időszakokba tud jelentkezni, de eddig ez mindig kezelhető volt. Úgyhogy azt mondom, hogy alapvetően szabályozási oldalról okoz kihívást, de alapvetően más egyéb nagyon nagy kezelni való kihívást eddig nem tapasztaltunk.
Van az országban szinte szó szerint sötét folt, ahol nagyon kicsi a kapacitás, és ennek az ellenkezője, ami gyakorlatilag egy ilyen napelem központnak tekinthető? Vannak ilyen pontok?
Vannak természetesen olyan régiók, ahol nagyobb arányban vagy nagyobb számban vannak naperőmű kapacitások, de tekintve az országnak az adottságait, itt azért nem lehet azt mondani, hogy vannak vakfoltok, viszonylag egyenletesen oszlik el, és minden területen, minden régióban most már kellően nagy számban van, tehát itt nem beszélhetünk olyan jellegű lokális adottságokról, mint mondjuk a szélenergia vagy a szélerőmek esetén. Ez tényleg viszonylag egyenletesen oszlik el, amellett, hogy természetesen a déli régiókban valamelyest nagyobb a napsütéses órák száma, és talán a földrajzi adottságok is kedvezőbbek.
És úgy általában a rendszer terhelésről szólva, a csúcs terhelés, illetve a fogyasztás hogy alakult az elmúlt hónapokban? Azt lehet látni és lehet olvasni, hogy egyre többen szereltetnek be érthető okokból klímaberendezést a lakásukba, és hát ez megnöveli jelentősen a fogyasztást is. Mit lehet látni az elmúlt hónapokban, hogyan változott a fogyasztás az elmúlt évekhez képest akár?
Az idén nyár azt tapasztaltuk, hogy azért ezt mindenki a saját bőrén is érezte, hogy igen meleg volt, és akár több fokkal is átlaghőmérsékletben a tavalyi fölött alakult. Itt különösen egyébként az a jelentős fogyasztási szempontból, amikor egy tartós kánikula van, mint például most idén július közepén is volt tartós kánikula, vagy akár most is egyébként egy ilyen időszakban vagyunk. Ilyenkor nagyon jelentősen megugrik a fogyasztás. 30 fok fölött különösen, ott gyakorlatilag minden egyes fok akár több mint 100 megawattos terhelés növekedés jelent. Ezt tapasztaltuk idén is. Az idei nyári csúcs az július közepére esett, ekkor durván 7000 megawattnyi volt a csúcsfogyasztásnak az értéke. Ez egy esti csúcsérték, de hogyha a háztartási méretű erőműeknek a fogyasztás csökkentő hatását is ide vesszük, akkor akár a nappali csúcs az ezt meghaladó mértékű is lehetett. Tehát igen jelentős volt a fogyasztás növekedés, és lehet azt mondani, hogy itt közel a télivel akár azonos, vagy azzal összemérhető volt a fogyasztás ezekben a tényleg kánikulával terhelt időszakokban.
A naperőművek érezhetően, láthatóan tompítják ezeket a csúcsokat? Mert ugye nem mindent mérnek önök tekintve, hogy ugye van, aki megtermeli, és rögtön fel is használja azt az energiát.
Mindenképp csökkenti, és jelentősen tompítja. Természetesen ez egy pozitív tényezőként játszott közre. Hát sajnos ugye ezeknek az időszaka, amikor termelni tudnak, limitált, és pont az esti csúcsidőszakban ennek a kedvező hatása már nem jelentkezett, úgyhogy ez az, ami miatt egy nagyobb mértékű, volumenű, rendszer szinten érezhető tárolási kapacitás az hasznos lenne. Most ezt tapasztaltuk. Ezekben a nyári csúcsidőszakokban egyébként itt, amikor július közepén kánikula volt, ott gyakorlatilag a napközbeni terhelés növekedést kompenzálta, viszont már export az kevésbé volt jellemző, gyakorlatilag az egész termelést felhasználtuk. Tehát beilleszkedett a profilba, az esti csúcsidőszakban viszont már csak a hagyományos források álltak ugye rendelkezésre.
Balogh Richárdot, a Mavir rendszerirányítási és piacműködtetési igazgatóját hallották.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Beindult a rivalizálás a technológiai cégek és az úgynevezett kriptobányászok között az áramforrásokért. Miközben gyorsan bővül a mesterséges intelligencia és felhőadatágazat, egyre kevesebb a rendelkezésre álló energia. A részletek Londonból Svetik Endrétől.
Nem a vízért fognak összecsapni, hanem az áramra hajtanak. A gyorsan menetelő AI és a felhő szolgáltatások egyre inkább kacsingatnak az energiafaló kriptovaluta bányászok áramforrásai felé. Az Egyesült Államokban az évezred kezdete óta a mesterséges intelligenciát is kiszolgáló adatfarmok energiaigénye bővül a leggyorsabban. Olyan nagy a kereslet, hogy a hálózat bővítése nem tud lépést tartani. A nagy cégek, így az Amazon és a Microsoft valósággal vadásznak az áramra. Ezt kihasználva egyes kriptovaluta előállítók, avagy bányászok hatalmas profitot zsebelnek be azzal, hogy bérbeadják, vagy akár el is adják hálózati infrastruktúrájukat. Mások viszont már nem jutnak elég energiához, ami veszélybe sodorja a tevékenységüket. Az AI harca a dominanciáért a legnagyobb és legtőkerősebb cégek harcáról szól, amelyek úgy látják, hogy a létük forog kockán, hogyha nem nyernek. Jellemezte a helyzetet Greg Beard, a Stronghold Digital Mining tőzsdére bevezetett Bitcoin bányász cég vezérigazgatója. Érdekli őket, mennyit fizetnek az áramért? Valószínűleg nem, tette hozzá. Mint a Reuters hírügynökség megjegyzi, az amerikai adatközpontok az évtized végére az ottani áramtermelés 9%-át fogják lenyelni, azaz a jelenlegi fogyasztásuk dupláját. Globális szinten ezek az adatfarmok még csak az elektromos áram 1,3%-át fogyasztják, de már így is közel háromszor többet, mint a kriptobányászok, derült ki a Nemzetközi Energiaügynökség adataiból. És az olló tovább nyílik majd. Elemzők szerint 2027-re a bitcoin bányák energiaellátásának 20%-a vándorol majd át a mesterséges intelligenciához. Az elmúlt évben a bányászok és az AI adatközpontok gazdái már növekvő mértékben versengtek, ugyanazokért az energiaforrásokért és szerződésekért, mondta el legkevesebb 6 bitcoin bányász cég a Reutersnek. A Marathon Digital Holdings, a világ legnagyobb tőzsdén szereplő bitcoin bánya cége például az atomenergiából táplált pennsylvániai adatközpontra hajt, amely a Talen Energy nevű cég tulajdona. A központra azonban még korábban rátette a kezét a 350-szer tőkerősebb Amazon, annyi áramot lekötve, amely Új-Mexikó állam összes otthonát el tudná látni.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
Ukrajna várhatóan nem hosszabbítja meg az Oroszországgal korábban kötött földgáztranzit szerződését, így elképzelhető, hogy 2025-től abból az irányból nem érkezik gáz Európába. Léteznek azonban alternatív útvonalak, így Magyarország ellátása nincs veszélyben. Ezt mondta az Inforádiónak Plecser Tamás, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője. A riporter Domanics András.
A jelenlegi mennyiség alapján körülbelül évi 15 milliárd köbméter az a mennyiség, amely Ukrajnán keresztül érkezik Oroszország felől az Európai Unióba. Ez egyébként az európai gázellátásnak körülbelül 3-4%-át jelenti.
Magyarországra mennyi gáz érkezik ezen az útvonalon, és ez nagyjából hány százaléka a teljes felhasználásunknak?
Erről pontos információk nincsenek. Ugye a 2021-es magyar-orosz gázszállítási hosszú távú szerződés alapján 4,5 milliárd köbméter földgázt vásárol Magyarország. Ebből 3,5 milliárd köbmétert a török áramlaton keresztül szállítanak ide az oroszok, 1 milliárd köbmétert pedig Ukrajnán keresztül. De volt arról szó, hogy ez a mennyiség, ez változhat, tehát adott esetben a teljes 4,5 milliárd köbméteres volument Oroszország a déli irányból a török államoton keresztül eljutathatja Magyarországra, mivel ennek a vezetéknek, illetve a hozzá csatlakozó európai vezetékeknek van akkora kapacitása, amelyek lehetővé teszik ezt a szállítást. Ezen kívül a hosszú távú szerződésen kívül vásárolnak még magyar kereskedők, elsősorban az MVM csoport földgázt Oroszországtól. Ezek egy része a déli, más része pedig ezen a bizonyos ukrajnai tranzitútvonalon érkezik. Tehát gyanítható, hogy jelenleg azért 1 milliárd köbméternél nagyobb volumenű földgáz jön Magyarországra.
A török vezeték lehet az alternatív útvonal?
Gyakorlatilag igen, Oroszország is arra bazírozik most már évek óta, hogy ha megszűnik adott esetben az ukrán tranzit lehetőség, akkor a török áramlat, ami ugye Bulgárián és Szerbián keresztül juttathat el földgáz Magyarországra, hogy ez legyen a térség fő ellátási útvonala, hiszen ez a vezeték ugye megkerüli Ukrajnát, tehát az ukrán állam nem tudja befolyásolni azt, hogy ezen a földgázvezetéken érkezhet-e orosz földgáz vagy sem.
Hatással lehet ez az árakra?
Én azt gondolom, hogy igen. Itt ugye a piac alapvetően arra számít, hogy valami fajta megoldása lesz ennek a vitának, ha másképpen nem, akkor olyan módon, hogy nem az orosz Gazprom, illetve az ukrán naftoház között történik egy szerződés, hanem az ukrán-orosz határnál európai kereskedő cégek átveszik ezt az orosz földgázt, és ők szállítják Európa középső irányába be, tehát ők viszik tulajdonképpen ennek a földgáznak a kockázatát. Hát ha nem lesz semmifajta tranzit, és nem lesz semmifajta szállítás ezen az ukrajnai útvonalon, én azt gondolom, hogy az rövid távon mindenképpen áremelkedést okozhat. Ennek egyébként az előszelét már láttuk itt az augusztus 6-ától induló ukrán támadás időszakában, ugyanis az a átadási pont, ahol az ukrán fél át tudja venni az orosz oldalról a földgázt, ez a bizonyos Szudzsai állomás, ukrán katonai kézbe került. Ez ugye okozott mindjárt egy 5-7 euró per megawattórás áremelkedést az európai piacokon. Most a piac egyébként azóta megnyugodott, hiszen a katonai akció ellenére az orosz földgáz ugyanúgy érkezik, mint a korábbi időszakban.
Mennyire volt meglepetés Kijev döntése?
Korábban is ezt kommunikálták, hogy nem kívánják 2024. december 31-e után meghosszabbítani Oroszországgal ezt a egyébként korábban 5 évre kötött szállítási szerződést, úgyhogy ilyen értelemben ez a bejelentés már nem okozott meglepetést. Alapvetően hangsúlyozom, hogy a piac nem is arra számít, hogy a két ország között lesz egy új földgázszállítási tranzit szerződés, hanem alapvetően más jogi megoldások életbe lépésével gondolják azt, hogy az ukrajnai gáztranzit az fennmaradhat a jövő év január 1-től kezdődően.
Elképzelhető, hogy Kijev visszavonja ezt a döntést?
Én erre nem sok esélyt látok. Én azt hiszem, hogy politikai okok miatt ők határozottan azt fogják képviselni, hogy nem kívánnak az oroszokkal szerződni. Amire viszont jobb esély van, az az, hogy európai vagy más nemzetiségi szállítási cégek átveszik az orosz földgázt a határon, és ezen a bizonyos szudzsai keresztező ponton, és hát ezek az európai vagy nemzetközi cégek szállítják majd a földgázt a régió felé, tehát én azt hiszem, hogy a teljes ukrán földgáz tranzit az nem fog megszűnni január 1-ével.
Ukrajna számára ez mekkora kiesést jelenthet, és gondolok itt most a tranzit díjakra.
Évente körülbelül 1 milliárd dollár az az összeg, amit Ukrajna az orosz földgáz tranzitjából, mint tranzitdíj beszed. Ez egy jelentős összeg egyébként Ukrajnának. Még egy érdekes dolgot hadd tegyek hozzá ehhez a kérdéshez. Abból a szempontból is lényeges lehet Ukrajnának ez az orosz földgáz tranzitja, hogy ennek segítségével tudja a saját gázrendszerében is fenntartani a nyomást. Tehát a saját gázellátásához is elengedhetetlen lenne az, hogy ez a nagy nyomású gázvezeték tele legyen, ami ugye a tranzitnak az alapfeltétele. Tehát ha van tranzit, akkor ugye tele van a földgázrendszer. Ez a meglevő technikai feltétel is, én azt gondolom, hogy elősegíti azt, hogy valami megoldást azért találjon Ukrajna erre a gáztranzitra, még ha direktben a maga az állam, illetve az államnak a vezető gázipari cége ebben nem vesz részt.
Lecser Tamást, az Erste Bank olaj és gázipari elemzőjét hallották.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
A MOL szlovákiai leányvállalata, a Slovnaft nem kapott hivatalos tájékoztatást arról, hogy jövőre leállhat az orosz kőolaj szállítása a Barátság kőolaj vezetéken. A hírt a pozsonyi gazdasági minisztérium nem kommentálta, a cseh külügy pedig úgy reagált, Ukrajna nem először figyelmeztetett egy esetleges leállásra, és meg kell még várni, mi történik majd. Kis Balázs tudósít Pozsonyból.
Anton Molnár, a pozsonyi Slovnaft olajfinomító szóvivője úgy reagált a Barátság kőolajvezeték leállítására vonatkozó hírre, hogy hivatalos tájékoztatást nem kaptak a partnereiktől a kőolajszállítás tervezett leállításáról. Mihajlo Podolyak, Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök tanácsadója múlt pénteken beszélt arról egy interjúban, hogy Ukrajna jövő januártól leállítja a Magyarországot, Csehországot és Szlovákiát orosz kőolajjal látó Barátság vezetéket. Kis idő elteltével azonban saját maga cáfolta korábbi nyilatkozatát. Az újabb nyilatkozatában arról beszélt, hogy Ukrajna tiszteletben tartja az érvényes nemzetközi szerződéseket. Hozzátette azonban, hogy Ukrajna támogatja az Európai Bizottságot abban a törekvésében, hogy diverzifikálja a kőolajellátást a térség egyes országai számára az orosz olaj jelenlétének csökkentése vagy teljes megszüntetése érdekében. A szlovák gazdasági minisztérium a megváltozott nyilatkozat alapján nem is kommentálta Podolyak első a kőolajellátás leállítására vonatkozó nyilatkozatát. A tárca képviselője csak annyit közölt a Paraméter hírportállal, hogy az orosz kőolaj feldolgozására vonatkozó szankciók alóli kivételekről tárgyalások folynak Szlovákia és az Európai Bizottság között. Václav Bartuška, a cseh külügyminisztérium energiabiztonsági külön megbízottja ugyanakkor elmondta, az Ukrajnán áthaladó Barátság kőolajvezeték esetleges leállása a jövő évtől nem jelentene problémát a cseh köztársaság számára. Hozzátette, Ukrajna nem először figyelmeztetett egy esetleges leállásra, és meg kell várni, mi történik. A Paraméter hírportál emlékeztetett arra, hogy az orosz kőolaj behozatalát és feldolgozását már 2023-tól tiltják az uniós szankciók, csak a MOL és leányvállalata a Slovnaft, valamint a csehországi Litvinovi kőolajfinomító kivételt kapott. A nemzetközi szerződéseket figyelembe véve Ukrajna 2029 végéig továbbíthatja az orosz kőolajat Magyarországra és Szlovákiába. A pozsonyi Slovnaft tavaly már mintegy 75%-ra csökkentette a feldolgozott orosz kőolaj arányát, ez idén 70% alá csökkenhet, vagyis még idén is elég magas. A cég még az első Podolyak nyilatkozatra reagálta, hogy az orosz olajtranzit leállítása elsősorban Csehországot érintené hátrányosan. Csehország Anton Molnár szóvivő szerint azért lenne nagy gondban, mert a szállítói lánc végén helyezkedik el, és behozatalra szorul üzemanyagokból. A TAL kőolajvezeték kapacitás növelésére a cseh finomítók számára csak 2025 közepétől lehet számítani, tájékoztatott a Slovnaft szóvivője. Anton Molnár szerint az orosz kőolaj tranzitjának leállítása a Litvinovi kőolajfinomítót is leállíthatja.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!